Újabb Gergely, a Fidesz-ország gyűlési képviselője, az Inforádió arénájának vendége. A harmadik kifogás ugye ez a választási eljárási törvényben a kampányhirdetésekkel kapcsolatos kifogás volt. Itt ezt úgy rendezik, hogy lehet hirdetni kereskedelmi médiumban, de állítólag ingyen.
Igen, igen. A mostani cél az az, hogy akkor az európai parlamenti választási kampányban lehessen hirdetni, de szeretnénk azt a szabályt fenntartani, hogy ebben az esetben ezt ellenérték nélkül lehessen megtenni.
De kereskedelmi cégektől ellenérték nélküli szolgáltatást azt szokás várni?
A kereskedelmi cégek önállóan döntenek arról, hogy ebben az esetben vállalják-e azt, hogy politikai hirdetéseket tesznek közé.
Nem sértenek törvényt, hogyha azt mondják, hogy bocsánat, mi a piacról élünk? Ingyen nem dolgozunk. Mondhatják?
Erre lehetőség van.
Semmilyen szankcióval nem
tudok. Ugyan én azt az elviekben nem értek egyet, hogy ne lehetne egy kereskedelmi televíziótól elvárni, vagy akár jogszabályi szinten kötelezővé tenni az ingyenes hirdetéseket, hiszen a médiatörvény azt is kötelezővé teszi, és korábban is kötelezővé tette, hogy bizonyos közszolgálati kritériumoknak meg kell felelni, tehát egy meghatározott időszakban, legalább meghatározott időtartamon keresztül mondjuk híreket kell sugározni.
Hát a hírek meg a hirdetés azért az két teljesen más dolog.
Hogyha ez egy reklámhirdetés lenne valamilyen piaci termékről, akkor valóban, hogyha azt mondjuk, hogy a közéletben való részvétel az olyan össztársadalmi cél és olyan demokratikus cél, ami miatt ez szükséges, és hogyha jól látom, akkor ez nem a mi véleményünk, most nem az Európai Bizottság véleménye, akkor szerintem ugyanebbe a körbe tartozik ennek a szabályozása is, tehát akkor azt is kötelezővé lehetne tenni, de én úgy tudom, hogy nincs ilyen szándék. Én eleve ezt a vitát kicsit eltúlzottnak tartom az ügy súlyához képest, főleg, hogy azért ezt nehéz nem látni, hogy ez nem a Fideszről, vagy még csak nem is a Magyar Szocialista Pártról szól, mert a nagy pártok piaci áron lényegesen többet tudnának hirdetni, mint a politikai mezőnyben most érkezett szerényebb erőforrásokkal rendelkező politikai erők, tehát ez az esélyegyenlőséget biztosító szabályozás. Arról nem is beszélve, hogy Franciaországban pontosan ilyen tilalom van, azzal a különbséggel, hogy ez lényegesen hosszabb ideig, tehát fél évvel a nemzetgyűlési, illetve az elnökválasztás megelőzően lép életbe. Tehát azért, amikor kettős mércéről beszélünk, akkor nyilván az ilyen eseteket is értjük, hogy azt nem lehet tenni, hogy Magyarországgal szemben egy ilyen ügyből kifolyólag a közvetségszegési eljárást indítsanak. Franciaországban meg egy ennél tartom még ugyanilyen, de időtartamát tekintve hosszabb és szigorúbb szabályozás az összefér az Európai Unió jogrendjével.
Látja valamilyen egyszerűen megmagyarázható okát ennek az úgynevezett kettős mércének? Magyarul, hogy miért utálják a magyar kormányt?
Én nem szűkíteném ennyire le, vagy nem is tenném ilyen összeesküvés elmélet szagúvá az ügyet. Szerintem nem arról van szó, hogy a magyar kormányt utálják. Van egy-két olyan uniós tisztségviselő, akinél esetleg felvethető az, hogy nem a kedvencei a magyarok, de én ezt általánosságban nem fogalmaznám meg a bizottsággal szembeni kritikaként. Azt lehet mondani, hogy a természetesen a formális egyenlőség ellenére a nagy tagállamoknak nagyobb súlya van az Európai Unióban, és akkor, amikor egy ország olyan gazdaságpolitikát folytat, ami komoly külföldi multinacionális cégek érdekeit sérti, akkor ez a teljesen természetes, hogy ezek a gazdasági társaságok megtalálják az utat a saját kormányaikhoz. Ezért aztán, amíg nem lesz változás a gazdaságpolitikában, és azt remélem, hogy nem lesz, addig legalábbis a következő választásig ezek a támadások, negatív vélemények folytatódni fognak. Én azt remélem, hogy azért a bizottság függetleníteni tudja magát ettől. Az Európai Bizottság és a Velencei Bizottság ebben a vitában olyan testületnek tekinthető, amelyek azért a jogszabályokból indulnak ki. Az Európai Parlament vagy az Európa Tanács, az egy politikai testület, ahol politikai többségi viszonyok érvényesülnek, de a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság azért ott szakértők vannak, és nyilván ott is van egy politikai iránymutatás az Európai Bizottságnál. A Velencei Bizottságnál még ez sem nagyon lehet, de ott mégiscsak egy szakmai véleménynek kell az ügy végén elkészülni, és mi azt reméljük, és Magyarország mindig is azt mondta, hogy konkrétan beszéljünk kritikákról, ne általánosságban elhangzó, megbélyegző megszólásokat kelljen hallgatnunk különböző uniós tisztségviselőktől. Nem csak azért, mert nekünk esik rosszul, mert közszereplők bírjanak ki mindent, de ha valaki azt gondolja, hogy az Európai Unió Magyarországgal kapcsolatosan helyes politikát folytat, akkor elég nagyot fog csalódni, ha megnézi azt, hogy ma az uniós tagság és az uniós intézményrendszer az Magyarországon mennyire népszerű, és akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy a kormány és a Fidesz a vesztese annak, ami az elmúlt három évben az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió bizonyos szerve és Magyarország között történt, hanem az is lehet, hogy az európai intézmények.
De a kormány és a Fidesz nem vesztese annak, hogy az Európai Unió iránti vonzalmunk az jelentősen csökkent? Tehát a kormány és a Fidesz rendszeresen szokta ekézni az Európai Uniót.
Itt is érdemes ketté választani azt, hogy mi mindig az Európai Unióhoz való tartozás, az oda való belépés és a tagság fenntartása mellett érveltünk és érvelünk, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne véleményünk az Európai Unióban folyó válságkezelésről, ne lenne véleményünk arról, hogy milyen irányba menő értékközösség ma az Európai Unió, de ez viszont szerintem természetes, mert az a jogunk, hogy ezekről a folyamatokról véleményünk legyen, az abból adódik, hogy ennek a klubnak mi tagjai vagyunk.
Jól beszélünk? Udvariasan beszélünk? Hatékonyan beszélünk? Vagy csak magunkra rántjuk a szekrényt?
Hát, hogyha egy vita kiélesedik, akkor természetesen vannak, lehet találni olyan megszólalásokat, amik kontraproduktívak, és talán túl is nőnek a célon, de ez mindkét oldalon így van. Tehát mondjuk Redding biztos asszonynak a megszólalásai, vagy főleg az írgázoló ügyében tett nyilatkozata, az semmilyen, amit tényekkel nem támasztható alá, az egész egyszerűen valótlan. Tehát ráadásul olyan vádakat fogalmaz meg erre az ügyre való hivatkozással, amit ebből az ügyből kifolyólag semmiképpen sem lehet megfogalmazni. Tehát ott az igazságszolgáltatást elfogultsággal vádolni, a Fidesz által elfogadott, vagy a Fidesz kormány alatt elfogadott törvények miatt, ahol 2003-ban született a szocialista kormány időszakában bírósági ítélet, és nem egy büntetőeljárás lefolytatásáról, hanem egy ítéleti végrehajtásnak az átadásáról van szó. Úgy mondom, hogy ez az a szakterülettel foglalkozó biztos esetén megengedhetetlen pontatlanság és sértő megjegyzés egy állam vonatkozása.
Mire hatékony válasz, hogy egy országgyűlési határozatban utasítják rendre?
Ez tűnt a legkézenfekvőbbnek. Az országgyűlési határozat ebben a formában lehet politikai nyilatkozat is. És itt erről van szó, ez egy politikai nyilatkozat. Nem akarok ironizálni, de mégsem tudom azt elkerülni, hogy meg akartuk védeni a szocialistákat a méltatlan vádaskodástól, hogy 2003-ban, amikor ők kormányon voltak, ne lett volna független az igazságszolgáltatás.
De akkor meddig gondolkodnak előre? Szóval nem gondolják azt, hogy ezzel Vivian Redding politikai ambícióit segítik, aki most már azt is el tudja mondani, hogy olyan keményen bírálom a magyar kormányt, hogy még országgyűlési határozatot is írnak róla.
Hát ezt ő elmondhatja, de azért a néppártban sokféle párt van ugyan, de van szolidaritás a többi néppárti pártszervezet, pártcsalád iránt, így a Fidesz iránt is van. Ezért szerintem az egy nagy tévedés, hogyha valaki a baloldal felé kacsingat és tesz gesztusokat, akkor az majd a néppárt bizottsági elnök jelöltje lesz vagy lehet, és ezt most Redding asszony személyétől függetlenül mondom, bár nyilván az ő személyével is összefüggésbe hozható.
Szankciókra a kormány ebben a vitában számít-e? Mert fölmerült itt az atombombától kezdve az uniós támogatási pénzek lecsavarásáig minden.
Az Európai Unió is, legalábbis annak a bizottsági tisztségviselői, valószínűleg parlamenti képviselők is tisztában vannak azzal, hogy a magyar kormánnyal szemben semmilyen ok nincs érdemi szankciót alkalmazni, és hála jó Istennek azért ahhoz az eljárás még elég korrektnek nevezhető, hogy lehetőség sincsen. Tehát még a 7. cikkely szerinti eljárás megindítása sem jár semmilyen szankcióval, és ahhoz, hogy egy tagállamnak mondjuk a szavazati jogát megvonják, az egyhangú döntés szükséges, senkinek nem lehet ma olyan illúziója, hogy egy ilyen eljárást nekifogáson a több tagállam is. Tehát az, hogy egy ilyen eljárás a végéig eljusson, ez kizárható, ez lehetetlen. Politikailag persze felhasználható minden ilyen kezdeményezés is. Én ma azt sem tartom reálisnak, hogy 7. cikkely szerinti eljárás induljon Magyarországgal szemben, az pedig egész egyszerűen kizárt, hogy egy ilyen eljárás befejeződhessen, illetve eredményesen, vagy a 7. cikkely szerinti szankcióval befejeződhessen.
Támogatási pénzek csökkentése, megvonása, akár eljárási okokra vonatkozóan?
A támogatási pénzeket akkor lehetne megvonni, hogyha a túlzott deficit eljárást a bizottság következő szakaszba léptetné, de itt a legobjektívabb helyzet, itt lehet egyébként a leginkább eldönteni, hogy Magyarországgal szemben más egyéb politikai viták miatt alkalmaz-e kettős mércét a bizottság, hiszen ma semmilyen objektív adat nem támasztja alá azt, hogy a túlzódeficit eljárás folytatható lenne. Tehát túlzódeficit eljárást a magyar gazdaság jelenlegi adataiból kiindulva meg kell szüntetni.
És ha nem szüntetik meg?
Akkor se léptetik következő szakaszba, ez nyilvánvaló.
És akkor marad ebben az állapotában tovább, és lehet róla vitatkozni?
Hát akkor majd ősszel, illetve majd jövő tavasszal visszatérnek rá újra és újra. De erre sincsen ok. Tehát ebben az esetben az teljesen nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság, illetve a miniszterek tanácsa más mércét érvényesít Magyarországgal szemben, mint amilyet más államok esetén érvényesít. Úgy, hogy egyébként azért tegyük hozzá, eddig is 2010 óta Magyarország volt az, ami semmilyen felmentést nem kapott. Mi nem tartoztunk azok közé, a kivételek közé, akik megengedhették azt maguknak, hogy majd a gazdasági növekedés beindításáért cserébe egy kicsit elengedhetik a hiányt. Velünk, tőlünk kezdettől fogva elvárta azt az Európai Bizottság, hogy tartsuk magunkat a hiánycélhoz. Ezt a házi feladat a magyar kormány teljesítette. 2004-től 2010-ig a szocialista kormány soha nem volt képes erre, sőt, volt, hogy majdnem 10%-os hiányt halmozott föl. Ennek ellenére én nem emlékszem, hogy a túlzott deficit eljárás a magyar közéletben ilyen gyakori téma lett volna, mert a bizottság ennek ellenére egy szocialista kormánnyal szemben nem forszírozta a szankciókat akkor sem, amikor mondjuk 9,6%-os hiányt sikerült 2006-ban előállítani. Most pedig egy jobboldali kormány 1,9%-ra csökkenti az államháztartási hiányt, akkor ez igenis elismerést érdemelne, és vállvelegetésekre egyébként nem vágyunk, de a túlzott deficit eljárás folytatásának a feltételei Magyarországgal szemben nem állnak fel.
Miért nem változik ön szerint az Európai Bizottság hozzáállása, amikor a magyar kormány hozza a hiányszámot, és arról beszél folyamatosan, hogy mi jól kezeljük a válságot, ők meg nem. És egyre több ilyenfajta hang hallatszik onnan is.
De ezek a hangok nem csak Magyarországról hallatszanak, ez a vita folyik az Európai Bizottságban, sőt, hogyha jól látom, akkor mint a Barroso elnök is a saját korábbi álláspontjával részben szemben nyilatkozott volna akkor, amikor azt mondta, hogy le kell zárni a megszorítások időszakát, és a növekedésre kell helyezni a hangsúlyt.
Mi nem tudják azt mondani, hogy tévedtük, a magyarok csinálják jól, mától mi is így csináljuk. Hát,
én nem is várom azt, hogy ezt mondják, a politika természetéből adódóan ezt ők nem fogják mondani. És mi azt se feltétlenül kérjük, hogy más is így csinálja. Mi azt kérjük, hogy ha bizonyos kritériumoknak, amiket az Európai Bizottság elvár, egyébként hozzáteszem, hogy joggal vár el, hiszen ezt különböző uniós szerződések kritériumként rögzítik. Ha ezeket teljesíteni tudjuk, akkor azt kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe, és ennek megfelelően járjanak el. Főleg akkor, hogyha más esetekben még a kritériumok alól is adnak egyes országoknak felmentést.
Hogyha kikerülünk, az ország kikerül a túlzott deficit eljárás alól, akkor megváltozik a kormány, meg az Európai Unió, a bizottság viszonya? Ennek lesz valami eufórikus hangulata?
Én úgy gondolom, hogy az a bizottság részéről egy pozitív döntés lenne, és ezt a magyar kormány is értékelné, hogy a más egyéb területeken fennálló viták ellenére a bizottság egy korrekt döntést hozott, tehát nem érvényesít politikai, más egyéb területen fennálló politikai viták miatt esetlegesen meglévő szempontokat egy gazdasági ügyben.
De mi változna a mindennapi életünkben? Változna valami?
A mindennapi életünkben, főleg a választópolgárok mindennapi életét nézve, olyan sok dolog nem következik abból, hogy az Európai Bizottság és a magyar kormány éppen a lehető legszívélyesebb viszonyban van egymással, vagy pedig vannak vitáik. Szerintem az a fenyegetettség múlna el, amit a túlzott deficit eljárás egyébként mindig magában hordoz, hogy ha ezt egy következő szakaszba lépteti a bizottság, függetlenül attól, hogy ennek most nincsen realitása, ezt ők is elismerik, de ha valamikor máskor, akár egy másik kormány alatt, akár nagyobb deficit esetén ezt egy következő szakaszba lépteti a bizottság, akkor valóban felfüggeszthetők az Európai Uniós források. Ez pedig Magyarország számára fontos, tehát amikor az Európai Unióval szemben kifogásaink vannak, úgy érezzük, hogy nem mindig megy minden területen jó irányba az európai politika, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy Magyarország jelentős fejlesztési forrásokat kap az Európai Unióból, és a gazdasági növekedést ezek a források is nagy mértékben tudják szolgálni, hogyha jól használjuk fel őket.
Milyen a mi kapcsolatunk Németországgal? Mert hogy onnan időnként nem szocialista helyekről is jönnek kemény bírálatok.
most múlt héten, szerdán és csütörtökön Rogán Antal frakcióvezető kísérletében voltam Berlinben. Valamennyi parlamenti frakció képviselőivel találkoztunk, a Die Linken, tehát szélső baloldal kivételével. És azért azt egyértelműen mondhatom, hogy az uniópártokkal, tehát a CDU-val és a CSU-val a kapcsolat jó, és mind a ketten egyértelműen támogatják Magyarországot és a jelenlegi magyar kormányt. Ettől függetlenül ők is azt kérik, hogy a bizottsággal fennálló vitáskérdéseket, ha lehet, akkor minél előbb Magyarország rendezze, és ahol nem muszáj, ott ne menjünk el az Európai Bíróságig. De ettől eltekintve ők látják azt az előrehaladást, amit Magyarország a gazdaság terén elért, a reformok terén elért. Ők ezt méltányolják, és ők azt is egyértelművé teszik, hogy Németország és az uniópártok támogatására számíthatunk.
Hol muszáj és hol nem muszáj elmenni az Európai Bíróságig? Van valami sorrend?
Azért nehéz sorrendet felállítani, mert nem ismerjük még az előzetes véleményt. Hogyha ez a három kérdés marad, akkor én egyikben sem gondolom azt, hogy muszáj lenne az Európai Bírósághoz elmenni. Akkor ezeket lehet rendezni, ezek nem olyan súlyú kérdések. Hogyha lényegesen több és olyan pontot is semmit a bizottság, amelyik az Európában létező gyakorlat, akkor nyilván van egy határ, ahol a magyar kormánynak azt kell mondani, hogy azért miután Magyarország is annak a közösségnek a tagja, amelynek más olyan országok is, ahol létező ugyanilyen vagy hasonló szabályok vannak, ezért mi is az egyenlő elbánást kérjük. De hogyha ezen a szinten marad a kérdés, a kritikák, azok nagyjából ezek lesznek, akkor én szerintem nincs akadálya annak, hogy a magyar kormány és a bizottság között ez a vita lezárható legyen.
Most nincs olyan kérdés a napirenden, teríték el vitában, ami miatt lehet, hogy bíróságra kell majd mennünk. Mert korábban az adórendszerben kapcsolatban volt ilyen, amikor az volt vitás.
Szerintem ezekben a kérdésekben meg lehet egyezni a bizottsággal.
Új polgári törvénykönyv lesz nem sokára, és egyre több olyan információ érkezik, hogy van még mit finomítani rajta. Eljutottak önökhöz, és van még mit finomítani?
Nem a PTK kell finomítani, hanem miután a PTK a jogrendszernek a legnagyobb jelentőségű törvénykönyve, és itt egy évtizedes munka ért a végére, amikor az országgyűlés ezt a PTK-t elfogadta. Már az előző Orbán kormány alatt kezdődött a munkát, és egy nem túl szerencsés másfél éves intermezzótól eltekintve ez végigfolyt a szocialista kormányzás idején is. Ezért természetes, hogy egy ilyen nagy törvénykönyv elfogadása után a jogrendszer más elemeit is ehhez kell igazítani. Tehát egyfelől meg kell alkotni egy olyan átmeneti jogszabályt, ami a folyamatban lévő jogviszonyokat rendezi, tehát egyértelmű teszi, hogy hol kell már az új szabályozást alkalmazni, és hol kell a régit. Nyilván a fő elv az az, hogy a hatályba lépést követően megkötött jogviszonyokra kell alkalmazni csak a PTK-t, tehát még egy haszonbérletnél, vagy egy tartós bérletnél, ahol évtizedes jogviszonyok vannak, ott lehetnek kivételek, de azért ez a főszabály, de ezt rendezni kell, hogy ne legyen bizonytalansága a jogrendszerben. Van aztán egy második terület, ahol a salátatörvényeket kell elfogadni, változik a családjogi szabályozás, ezeket át kell vezetni a különböző jogszabályokban, cselekvőképesség és a többi pénzügyi kérdések, hitelintézeti törvény, az új GT, tehát a gazdasági jogszabályok, amely szintén a PTK része, az is indokoltá teszi a eljárási törvények módosítását, cégtörvény, tehát a PTK-ból következően, és vannak még új törvények is, hiszen vannak új intézmények a PTK-ban, aminek a részletszabályait el kell fogadni. Ilyen például a házassági vagyonjogi szerződés nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályozás, ami egy új intézmény, vagy például az állogjog szabályai is ide tartoznak.
Akkor az alapvető intézményeket érintő módosításokra az azóta folyó viták miatt nincsen szükség?
Én nem látok olyan ügyet, ahol erre szükség lenne, és azt látom, hogy összességében természetesen az értékviták azok folynak, és a családjogi kérdésekben ezek élesek, de összességében azt látom, hogy a szakma ezt a jogszabályt elfogadja, jónak tartja, előrelépésnek tartja, alkalmazhatónak tartja, és készül arra, hogy alkalmazni kell a jövőt.
Nem számít arra, hogy alkotmánybíróságra fogják vinni egy-egy részeit?
De ez természetes, azt kell mondani, hogy ez helyes is. Tehát
de nem jó néz ki, amikor egy ilyen munkával előállított kódexet mindjárt alkotmánybíróságra visznek, pláne nem, ha sikerrel.
Ez érdekes kérdés, mert én általánosságban az előzetes alkotmánybírósági vizsgálat mellett vagyok, tehát szerintem nem baj az, hogyha egy jogszabály úgy lép hatályba, hogy az alkotmánybíróság azt meg tudja vizsgálni. A PTK-nál ennek nem lett volna értelme, mert egészen 30 nap alatt
óriási
munka. Megvizsgálni a törvényegészt, ez lehetetlen. Ezért itt majd az egyes rendelkezéseket fogja az Alkotmánybíróság vizsgálni, de én általánosságban ezt nem tartom bajnak. Szerintem egy rendelkezésnek az csak jót tesz, hogyha az Alkotmánybíróság vizsgálja, vagy azért, mert ha kiderül, hogy alkotmányellenes, akkor nem lesz a jogrendszer része, hogyha pedig az derül ki, hogy az alaptörvénnyel összhangban áll, akkor pedig lezárja az ezzel kapcsolatos vitákat.
Nem fordulhat elő, hogy az alaptörvénnyel ellentétes rendelkezéseket alaptörvény módosítással teszik alkotmányossá?
Hát ezt mondhatnám, hogy ugyan
előbb... Mert ez működik.
Én ezt nem tartom olyan drámainak. Egy-egy esetben ez működik, csak szerintem nem innen érdemes közelíteni. Tehát az Alkotmánybíróság az nem az alaptörvény bírája, hanem az alaptörvény értelmezésért felelős, az alaptörvény alapján kell azt vizsgálnia, hogy mely jogszabály áll összhangban az alkotmánnyal, és mely rendelkezések ellentétesek azzal. De az a jog, hogy az alkotmánynak, alaptörvénynek mi a tartalma, ennek a meghatározása az egyértelműen az országgyűlés kizárólagos feladata, éppen az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatából következően, meg szerintem a józanész szerint is. És azért természetesen Magyarország a figyelem középpontjában áll, de amikor egy Svoboda nevezetű osztrák szocialista európai parlamenti frakcióvezető a magyar kormánnyal szemben ugyanezt a bírálatot fogalmazza meg, akkor érdemes tudni, hogy Ausztriában például egy taxi tarifa rendeletet, vagy taxi tarifa szabályozást emelt a nagykoalíciós kormány az alkotmányban, miután az Alkotmánybíróság azt alkotmányosnak találta. Tehát óvatosan, itt is van európai gyakorlat. Mi általában azt mondom, hogy néhány ügytől eltekintve, még akkor is tekintettel voltunk az Alkotmánybíróság döntésére, hogyha azt a területet szabályoztuk alkotmány szintjén újra, amit korábban az Alkotmánybírósági törvény megsemmisített, tehát mondjuk a hajléktalanokra vonatkozó rendelkezéseknél, ott előírtuk az államnak az általános gondozási ellátási kötelezettségét, és azt mondtuk...
Csak a törekvést, nem?
Ez államcélként, tehát nem teremt ez alanyi jogot, de azt mondtuk, hogy... nem általánosságban is generálisan korlátozható a közterületen való életvitelszerű lakhatás, hanem azokban az esetekben, amikor ez közrend, közérdek, kulturális javak, közbiztonság védelme érdekében indokolt, és akkor is csak meghatározott helyen lehet. Tehát ez nem igaz, hogy szó szerint beleírtuk azt, amit az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek talált, hanem tekintette az Alkotmánybíróság által megszabott szempontokra, hoztunk egy alkotmányos szabályt, és ha még egy mondatot szabad, akkor a legérdekesebb kérdés az a véleménynyilvánítás szabadságának az ügye, ahol én egy lényegesen klasszikusabb értelemben vett liberális álláspontot képviselek a saját pártomnál, de ettől függetlenül senki nem vitatja, sőt a Szocialista Párt is üdvözli a negyedik alkotmánymódosításnak, a véleménynyilvánítás szabadságának a korlátozására vonatkozó szabályozását, ami a közösségek méltóságának a védelme érdekében teszi ezt lehetővé. A bíróság ezt a nyilvánvalóan provokatív agygázt elnevezésű motoros rendezvényt a holokauszt áldozataira való megemlékezéssel összhangban kifejezetten erre hivatkozással tudta betiltani. Ebben az esetben valóban felülírtuk az alkotmánybírósági gyakorlatot, de az alkotmányozó feladata és lehetőség meghatározni, hogy a szólásszabadság határai a demokratikusan, általánosan elfogadott nemzetközi mércén belül hol húzódjanak Magyarországon. Ez nem az alkotmányozó feladata, az alkotmányozó az a feladata, hogy ez szerint értelmezze magát az alaptörvényt.
Ulyás Gergely, köszönöm szépen!